Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Max Verstappen nyerte a 2023-as szezonnyitót, de Fernando Alonso volt a legnagyobb sztár Bahreinben. Erről és sok másról is fogunk beszélgetni a Formula Podcast idei 13. első futamértékelő adásában. Én Gellér Figergő vagyok, a virtuális stúdió másik oldalán pedig itt van velem a Bahreinből frissen és üdén hazaérkezett Mészáros Sándor. Szia, Sanyi!
Szállem aleikum, üdvözöllek, Gergő, és üdvözlöm a hallgatókat. Attól azért nagyon messze vagyok, hogy friss és üde legyek, de itt vagyok.
Ezt mindjárt sejtettem. És akkor talán kezdjük is az állapotoddal. Nem az állapotoddal, de egyáltalán, hogy milyen élményekkel gazdagodtál az elmúlt napokban. Hiszen ugye, ahogy a szezonzáró hétvégéknek, úgy a szezonnyitó hétvégéknek is van egy egészen különleges hangulata, különleges varázsa, és hát nem először és nem másodszor tapasztalhattad meg mindezt. Mielőtt rátérünk itt arra, hogy mit művelt Verstappen, mit művelt Alonso, meg a Ferrari mit művelt, az külön izgalmas lesz. Azelőtt beszélgessünk kicsit erről. Milyen egy szezonnyitó hétvége? Olyan, mint az első nap az iskolában, hogy így az emberek örülnek egymásnak és hasonlók?
Nagyon sokáig tényleg olyan volt a szezonnyitó versenyeknek a hangulata, mint amikor a nyári szünet után újra összeverbuválódik a suli népe az udvaron, és elkezdődik a sztorizgatás arra, hogy kinek milyen nyári élményei voltak, de ez változóban van az F1-ben, ami elsősorban annak köszönhető, hogy az elmúlt években ugye a felkészülési időszak utolsó állomása is Bahrein volt, és a szezonnyitó is Bahrein volt, ami azt jelenti, hogy azért már ott egy jó ideje együtt van a társaság. Tehát most ez igazándiból egy picit ilyen fáradkás kezdés volt ez az idei szezonnyitó. Tehát nem volt az elképesztő pattanásig feszült, hogy tapintani lehetett a feszültséget a levegőben, mint például tavaly, amikor egy komplett új korszak kezdődött az F1-ben, ugye. Akkor még a tesztidőszak után is azért lehetett tapintani a feszültséget a levegőben a szezonnyitó hétvége első napjaiban. Most ez annyira nem volt jellemző, amire rátett egy nagyon komoly adagot az is, hogy meglepően nagy volt a forróság. Igen, sivatagról beszélünk, a magyar embernek a fixa ideája az az, hogy a sivatagban biztosan mindig nagyon-nagyon meleg van. A tavalyi bakréni hétvége nem volt olyan forró, mint a mostani, sőt, kifejezetten különösen az esték azok nagyon hűvösek voltak, most viszont úgy felcsavarták a termosztátot a jó bakreiniek, hogy bizony erre még az idősebb bakreiniek is azt mondták, hogy azért ilyen meleg az évnek ebben az időszakában ritkán szokott lenni. Ennek ellenére nyilván megvolt ennek is a varázsa, és ahogyan azt a helyszínről is jelentettük a hétvége folyamán, ez elsősorban az izgalom az Aston Martin jósolt szereplésének volt köszönhető. Volt egyfajta csodaváró hangulat Szahírban a pályán. Mindenki arra volt a leginkább kíváncsi, hogy mit tud ez a zöld autó, az AMR 23-as Aston Martin azután, hogy a felkészülési időszak 3 napján villogott vele Fernando Alonso és Felipe Drugovics, aki a hétvége kezdetén ugye lógóorral járt kelt, mert tudomást szerzett arról, hogy bizony nem ő kapja meg a versenyzési lehetőséget, hanem Lance Stroll mégiscsak képes arra. Összedrótozták annyira, hogy vissza tudott térni a nyitányra.
Azt hiszem, fogjuk is Lance Strollt méltatni a későbbiekben emiatt.
Kell is, mindenképpen kell, nagyon megérdemli. Tehát amit az a fiú csinált, ez le a kalappa.
Szenzáció. De az ő hőstettét, mert tényleg én ezt a szót használnám rá, azt azért háttérbe szorította az, hogy Fernando Alonso dobogóra vitte az Aston Martint, és vasárnap a videós bejelentkezésedben, amiről, bocsánat, egy lábjegyzet ide, az adás végén fogunk kicsit beszélni, a féle házunk tája rovatot fogunk itt, ha nem is rendszeresíteni, de ez alkalommal mindenképpen megnyitni. azzal, hogy milyen újdonságokkal készültünk mi a 2023-as szezonra. Szóval ebben a bizonyos videós bejelentkezésedben említetted, hogy régen kapott ember egy futamon annyiszor vastapsot a Media Centerben, mint Fernando Alonso.
Most bizony megkapta háromszor is, ugye egyszer, amikor azt a, hát én nem is tudom, de majd erre is ki fogunk térni, ha az adást erőket itt félszemmel jól látom arra a bizonyos előzésre, amit Lewis Hamilton ellen hajtott végre, hát akkor szó szerint tombolta a sajtóterem. Hasonlóan komoly tapsot kapott Alonso akkor is, amikor Carlos Sainzot utasította maga mögé, a harmadik vastaps az pedig akkor érkezett, amikor áthaladta a kockás zászló alatt. Akkor egyébként már ment kint a tűzijáték, de annyira erős volt a vastaps, hogy még annak a hangját is képes volt háttérbe szorítani.
Igen, és ugye ahogy említetted, nyilván itt az Aston Martin szereplése volt abszolút a legnagyobb kérdés, meg ugye a többiekhez viszonyított szereplés, hogy a Red Bull, Ferrari, Mercedes 3-ast meg tudja-e bontani az Aston Martin, vagy be kell érniük annyival, hogy a középmezőny legjobbjai lesznek, hát csattanós választ kaptunk erre.
Figyelj, nem volt ennyire egyértelmű. Én csütörtök hajnalban, csütörtökön hajnali 2-kor érkeztem Bahreinbe. Amikor reggel kimentem a pályára, és belevetettem magam a forgatagba, nyilvánvalóan engem is az érdekelt a legjobban, hogy a közvélemény mit vár az Aston Martintól. És meg voltam lepődve azon, hogy csütörtökön még mennyire vegyes volt. Mennyire eltérőek voltak a vélemények. Volt, aki azt mondta, hogy nagy valószínűség szerint ez az egész csak porhintés. Voltak ilyen vélemények is. Többen mondták azt, hogy ennél biztosan több, tehát hogy ez az autó biztosan sokkal-sokkal jobb annál, mint amilyen a tavalyi autója volt az Aston Martinnak, és akár az is előfordulhat, hogy képesek meglepetést okozni, de volt olyan csapatfőnök is, aki kerek perec azt mondta, hogy figyelj, elemeztük az adatokat, az alapján mi azon sem lennénk meglepődve, hogyha Kenterbe vernék, szemrebbenés nélkül akár a Ferrarit is. Tehát konkrétan volt olyan, aki azt mondta, hogy második erőként számít az Aston Martinra a hétvége előre haladtával, amikor majd ez kibontakozik, ez a hétvége. Azt megjegyezte mindenki, hogy azt nyilván azzal még nem volt tisztában akkor senki. Tehát a csapatok a saját autóikkal sem voltak tisztában, hogy akkor hogy fog kinézni a szombati napjuk, meg mire lesznek képesek majd vasárnap, de abban azért a többség egyetértett, hogy jelentős előrelépés lehet várni az Aston Martintól, de ilyen véleményt, amilyen teljesítményt végül vasárnap kiraktak az asztalra, olyat csak egy embertől hallottam a hétvégén folyamán, hogy ezt várta tőlük.
Ugye a múlt héten, amikor most már a múlt hét előtti héten, tehát amikor a bahreini teszt után beszélgettünk arról, hogy milyen is lehet a csapatok erős sorrendje, ugye mi végül a negyedik helyben állapodtunk meg az Aston Martint illetően, de nem is mi voltunk igazán kis hitűek, ugye említetted, hogy beszéltél egy Bahreinben tartózkodó személlyel, akinek a nevét fedje jótékony homály, aki még az Alfa Romeo-t is ütősebbnek látta az Aston Martinnál, míg a másik véglet, ugye valóban volt olyan külföldi szakíró, aki a második helyre tette őket az erősorban, és nagyon jót mosolyogtunk rajta. Tehát akkora volt itt a szórás, hogy ez önmagában izgalmasra tette azért a helyzetet. Az ilyen erős sorrend fölrajzolásokban ekkora diffik nem szoktak lenni, hogy ki a második, ki a hatodik helyre pozícionálja ugyanazt az autót. És hát azért azt hiszem, egy harmadikban megegyezhetünk, szigorúan ezt a hétvégét tekintve.
Képzeld el, hogy én ezt a mérnökembert megpróbáltam szaván fogni, és számon kérni rajta ezt, hogy te figyelj, mert hát a múlt héten, amikor beszéltük, akkor egy picit más volt a véleményed ahhoz képest, mint amit most láttunk a pályán. És ő arra azzal védte a saját álláspontját, hogy azt azért nem szabad elfelejteni, hogy Bahrein egy nagyon egyedi karakterisztikájú pálya. És azt mondta, hogy igazándiból ő úgy gondolja, hogy amilyen állásfoglalást tett a múlt héten, az ugye nem a teszt utolsó napja során hangzott el ez a beszélgetés, hanem még azért valamikor a tesztek az elején. Tehát akkor az igazán durva, ütős, hosszú etapja, ugye az utolsó napon volt Alonsónak, ami igazándiból berobbantotta ezt az Aston Martin hisztériát, ami itt a szezonnyitó előtt zajlott. És azt mondta, hogy ez az állásfoglalás, amit ő tett, az gyakorlatilag az első napi, vagy az első másfél napi futás alapján történt, plusz azt továbbra is fenntartotta, hogy azért azzal érdemes kalkulálni, hogy Bahrein egy egyedi karakterisztikájú pálya, ami azt jelenti, hogy ha valaki itt borzalmasan jó, az nem feltétlenül jelent garanciát arra, hogy mindenütt másutt is nagyon jó lesz a versenytempó, és vagy a falis tempó.
Azt is tegyük hozzá az úriember védelmében, hogy egyébként valóban az Alfa Romeo, vagy legalábbis Valtteri Bottas Alfa Romeo-ja következett a, hogy nevezzük ezt most, négy nagy csapat mögött? Most hirtelen nem tudom máshogy nevezni ezt, majd meglátjuk, az Aston Martin hosszú távú is méltó lesz erre az elnevezésre, de hát a Bahreini nagy díj hétvégéről beszélve mindenképp így kell fogalmaznunk, tehát azt azért nagyon szépen megmondta előre, hogy az Alfa Romeo erős lesz, talán mondhatni váratlanul erős lesz. Na, szóval itt a legnagyobb kérdés az Aston Martin volt, ami viszont a jóval kisebb kérdés volt az hát tulajdonképpen már a hétvége előtt is így volt visszatekintve, meg főleg, hogy ki fogja ezt a hétvégét uralni. Ugye az időmérő még relatíve szoros volt, főleg azt tekintve, hogy a Ferrari Charles Leclerc-re milyen megoldást, ugye egy gumi elspórolós megoldást választott a Q3-ban, de ez a nagy díj, ez nagyjából az első körben eldőlt. Tehát azt az első kör végén látni lehetett, hogyha a Verstappen sem hibázik, és az autó se adja meg magát, akkor ez ennyi volt. És a második hely volt inkább csak kérdéses, elsősorban az is annak köszönhetően, hogy Sergio Perez elrontotta a rajtot. Ugye említetted, hogy Bahrein, igen, ugye mind a gumikopási sajátosságok miatt, mind a huplik miatt egy sajátos pálya. Akkor az a kérdés, hogy majd a többi pályán, ami nem ilyen, ott a Red Bull előnye még nagyobb lesz-e, vagy esetleg lesz másnak is esélye beleszólni a versenybe?
Nagyon szeretnének a Ferrarisok. Ugye most akkor dióéből összegezzük, tehát a dolgok jelenlegi állása szerint úgy tűnik, hogy bár bennünk is élt az a remény, vagy úgy tűnt számunkra is, hogy a Mercedes lehet az, aki megfuttathatja a Red Bullt a pénzükért 2023-ban, Bahrein után úgy fest, hogy ez nagyon nem így van. Úgy tűnik jelenleg, hogy akinek esélye lehet talán arra, hogy Bottal ütheti a nyomát a Red Bulloknak, az a Ferrari. Tehát náluk voltak arra utaló jelek, hogy ebből akár még lehet is valami 2023-ban. És hát ugye a Ferrarisok abban reménykednek, hogy például most a következő forduló az Jeddah, ami egy sokkal gyorsabb pálya ennél, meg sokkal másabb karakterisztikájú pálya ennél, és abban reménykednek, hogy itt azért ők képesek lesznek közelebb kerülni a Red Bullhoz. De maradjunk annyiban, hogy ugye a szezonnyitó előtt is voltak ilyen remények, hogy na majd akkor a szezonnyitó hétvégén közelebb lesz, gyakorlatilag mindenki abban reménykedett, hogy közelebb lesznek a Red Bullhoz, aztán senki nem volt igazán közel a Red Bullhoz. Ez a kristálytiszta igazság.
És nem csak Verstappenhez, hanem igazából Perezhez sem, meg tényleg a második helyre is ezért látszott esély, mert még mielőtt megpusztult Leclerc alatt az autó, csak is azért, mert Perez elrontotta a rajtót, akit egyébként én egy mondattal méltatgatnék legalábbis, mert ugye azt az elrontott rajtot leszámítva Perez tökéletesen azt hozta, amit a Red Bull akart tőle. Az időmérőn közel volt Verstappenhez, nem előzte meg, amit szerintem a Red Bull pontosan így szeretne Pereztől látni, és egy sima második helyet hozott, úgyhogy szerintem, ha Perez nem is elégedett a hétvégével, de Red Bull maximálisan az lehet.
Tudod nekem, mi volt a benyomásom vele kapcsolatban, hogy egy picivel szókimondóbb lett annál, mint amilyen korábban volt, tehát az időmérő után Kerek Perez oda mondta Leclercnek, hogy a sajtótájékoztató, hogy szerinte egyértelmű, hogy a Ferrari az sandbaggingelt, tehát hogy porhítés volt minden, amit csináltak a felkészülési időszakban, ez Perez, Leclerc nyilvánvalóan ezt cáfolta, de csak akkor is ráerősített Perez, hogy szerinte így van, illetőleg az már a humorosabb megszólalások közé tartozott, amikor vasárnap odaszúrt Alonsónak, hogy hát tulajdonképpen ő is egy Red Bullt vezet. Ami ugye annak tudható be, hogy a Red Bulltól igazolt technikai vezető Dan Fellows irányítása alatt készült az AMR 23-as, illetőleg, hát ugye, mint kiszivárgott a hétvége folyamán, azért egy jelentősebb mérnök kontingens vándorolt a tavalyi év folyamán a színfalak mögött a Red Bulltól az Aston Martinhoz.
Azt hiszem, hosszasan lehetne beszélni az Aston Martinról, és most valamelyest vissza is kell fognunk magunkat, mert ezt az egész műsort ki tudnánk velük tölteni. Mindenesetre határozottan úgy tűnik számomra, hogy mindenestől, ezzel a népvándorlással, amit mondtál, Fernando Alonso megszerzésével, ami azért egy komoly fegyvertény, akárhogy is nézzük, hogy sikerült Alonsót behúzniuk, azzal az új központtal, ami készülött náluk, valami nagyon-nagyon kezd összeállni Silverstone-ban, már megint, nem először. Ugye azért a Jordan is nagyon szépen kiforta magát annak idején, a Force India is a mezőny végéről jött föl oda a középmezőny elejére, tehát több egyszer látjuk ezt, hogy a Silverstone csapattal igenis számolni kell. És amiről én hosszan tudnék emelkedni, az igazából Lance Strollnak a személye, nem a mostani hős tette, mert ez tényleg le az összes kalappal az előtt, amit csinált, de hogy lehet-e nagy csapatot építeni, úgyhogy Lance Stroll az egyik pilótád, erről én továbbra sem vagyok meggyőződve. És arra lennék kíváncsi, hogyha az Aston Martinnak a javuló tendenciája folytatódik, akkor eljöhet-e az a pont, amikor az idősebb Stroll azt mondja, hogy a pilóta felállásnál bizony már nem a családi kapcsolatok jelentik az első szempontot?
Nézd, ez valóban egy olyan kérdés, ami biztosan felmerül Lawrence Stroll fejében is, már mostanában is, de én azért azt gondolom, hogy jelen pillanatban talán ezen még nem kell agyalnia. Tehát az esélyt meg kell adnia a fiának, hogyha tényleg csúcs istáló lesz ebből az Aston Martinból, úgy, ahogy azt most látszik, meg körvonalazódik, mert én azt gondolom, hogy tényleg ezt ki kell jelenteni, hogy ha ez így folytatódik, akkor itt egy-két éven belül tényleg top csapat válik az Aston Martinból. Tehát az esélyt megérdemli, hogy ott bizonyítson, hogy megkapja az esélyt. Aztán, hogy őt onnan ki kell venni a rendszerből, azt majd az édesapja eldönti. Szerintem ezzel még most nem kell foglalkozni.
Akkor beszéljünk most még egy kicsit egy másik csapatról, akiket szőrmentén már érítettünk, mégpedig a Ferrariról. Az egyik videós bejelentkezésedben valahogy úgy fogalmaztad meg, hogy ez Binotto utolsó bosszúja volt, amit ezen a hétvégén láthattunk.
Binotto búcsúcsókja.
Igen. Tehát ugye én azon fogtam a fejem itt a... Tulajdonképpen már az elején, ugye egy Leclercnél azonnal alkatrészt kellett cserélni, aztán kicsit szétesett az autó a Q1-ben, és végül Leclerc meghibásodása vasárnap, hogy azt hallgattuk itt hónapok óta, hogy a megbízhatóság az a legfontosabb, arra koncentrálnak, mert így meg úgy a megbízhatóság, stb., és akkor így kezdik a szezont. És valahogy ennek más érzete van számomra, mint tavaly a Red Bullnak, mert tavaly a Red Bull ugye még így ebben kezdte a szezont, mindkét autó kiesett a hajrában.
De ott legalább volt rá egy logikus magyarázat.
Egyrészt, meg ugye tavaly a Red Bulltól, amit mondok, nem ezt hallgattad egész télen, hogy a megbízhatóságon dolgozunk. Tehát ez nagyon más, és nagyon-nagyon nem néz ki jól.
Ugye rengeteg pletykát hallottunk a téli időszakban, sokszor mosolyogtunk is rajta, hogy 30 lóerőt találtak a Ferrarinál. 30 lóerőt találtak a Ferrarinál, ugye amikor a motorszabályok be vannak fagyasztva, akkor azért nem olyan egyszerű 30 lóerőket találni az udvaron található málna bokor alatt. Hát ez, meg kell keresni, hogy miből származhat ez a 30 lóerős plusz, amit ki tudnak csiholni belőle. Ez pedig hát olyankor, amikor korlátok közé vagy szorítva, akkor ez általában ez úgy működik, hogy a megbízhatóságot tolod egy kicsit kifelé. Tehát, hogy tud egy bizonyos teljesítményt az az erőforrás, amit egy bizonyos konfigurációval biztonságosan ki tudsz belőle sajtolni, aztán amikor úgy érzed, hogy ebből ezt lehet egy kicsit növelni, mert azt gondolod, hogy a megbízhatóság az van annyira jó, hogy elbírja a rendszer azt a terhelést, akkor azt egy kicsit úgymond följebb csavarod. Na, ilyenkor lehet 30 lóerőt találni, meg ilyenkor lehet olyan pofonokba beleszaladni, mint amiben most beleszaladt a Ferrari, azt, hogy gyakorlatilag nesze semmi fog meg jól. Hiába ment jól az időmérő Leclerc, meg hiába tűnt úgy, hogy megvan a tempó, mint kiderült, ezzel a konfigurációval nem lehet versenytávot végigcsinálni. Tehát újra kell gondolni az egészet. Ami egyébként számomra, ez is egy nyilvánvalóan kétségbejtő dolog volt, hogy megbízhatósági hiba miatt kiesett, az, amit a sajtótájékoztató mondott az időmérő edzés után, hogy valójában halványilag gőzük nincs attól, hogy mitől mentek olyan jól szombaton. Az is egy probléma, erről is beszélgettünk már itt a műsorban sokszor, hogy az is egy probléma, amikor nem tudod, hogy mitől megy jól az autó. De az legalább egy olyan súlyos, ugyanolyan súlyos probléma, amikor azt sem tudod, hogy mitől megy jól az autó. És ő ezt Kerek Perec kimondta, hogy jó lenne tudni a magyarázatot arra, mert a hétvége kezdetén sem tűnt ígéretesnek, a felkészülési időszakban sem tűnt annyira ígéretesnek. Ez a történet szombaton viszont tűrhetően muzsikált, és azt egyszerűen nincs rá értelmes kézzel fogható magyarázatuk, hogy ez mitől volt. Aztán másnap jött ez, hogy műszaki hiba miatt kiesett, Sainz sem ment túl fényesen, ugye egész hétvégén nem nagyon akart neki semmilyen formában összeállni ez a csomag, megint nincs meg az összhang neki az autóval, úgyhogy összességében véve hiába tűnik úgy, hogy a Ferrari ígéretes, valójában azért ezt érdemes egy csipetnyisóval kezelni szerintem, mert én nagyon nagy tanástalanságot látok. Egy verseny után nyilvánvalóan nem lehet felelőtlen kijelentéseket tenni hosszabb távra, de jelen pillanatban azért a meggyőző az nem ilyen szokott lenni.
Nem. És persze, hogy mondod, egy verseny után ne tegyünk felelőtlen kijelentéseket. George Russell például megtette. Viszont ugye Russell úgy fogalmazott, hogy nem csak, hogy eldőlt a VB cím, amire azért, na mindegy, szóval értem én, hogy mit ért ez alatt, de ő egyenesen azt gondolja, hogy Red Bull az összes futamot megnyeri. Na erre viszont mernék fogadni, hogy nem így lesz. De persze, fölidézhetjük még évekig, hogy mit mondott, nem csak mi, az F1 közvéleménye tavaly Melbourne után, hogy kész, eldőlt a VB cím, a Ferrari nyert. De itt most, nem tudom, látsz-e olyan forgatókönyvet, hogy nem a Red Bull és Max Verstappen lesz a világbajnok? Mert ebben a szent pillanatban, március 7-én én nem tudok ilyet elképzelni. Aztán lehet, hogy az élet rám cáfol, hogy tavaly is ránk cáfolt, de, tehát hogy mondjam, egy nagy díj után én gyakorlatilag sosem éreztem ennyire. Hú...
Az a probléma ezzel, hogyha ez bármelyik más csapattal történne ez, hogy ilyen szinten dominálnak, mint ahogy most a Red Bull dominált, akkor azt mondanám, hogy talán van esély arra, hogy szorosabb lesz. Hát de így, az... hogy a Red Bull organizáció az, aki ezt produkálja, ismerve azt a potenciált, ami ott rejlik az agyakban, meg a koponyákban, még úgy is, hogy ugye különböző okok miatt, a tavalyi büntetések miatt korlátozva vannak fejlesztések terén, szélcsatornaidő, mi egymás. Még így is azt mondom, hogy nagyon-nagyon nehéz feladat vár az üldözőkre.
Borzalmasan nehéz. Persze Russellnek ezt a megnyilatkozását legalább részben valószínűleg a csalódottság is szülte.
Az az érdekes, bocsánat, nem akarok itt belállni Russellbe, félreértésség, de ezt ugyanaz a Russell mondta vasárnap, aki szombaton a médiaketrecben szerintünk túláradó optimizmussal beszélt arról, hogy mi következik vasárnap. Nem sikerült olyan jó az időmérő, de holnap közelebb leszünk hozzájuk, meg holnap jobbak leszünk, ebben teljesen biztosak vagyunk, mert tudjuk, hogy mi a probléma, tudunk javítani ezen. Majd jött a másnap, történt az, ami történt, és jött tőle ez a nyilatkozat. Nagyon-nagyon durva dolgok zajlanak a Mercedesnél, én a mondó vagyok.
Hát igen, tehát nyilván a csalódottság ebből is fakadhatott, hogy a Mercedes az tükörsimán a negyedik erő volt, már olyan értemben tükörsimán, hogy nem tudsz olyan összevetést mondani, ami alapján őket akár az Aston Martin elé helyeznéd. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag Lewis Hamilton ugye megverte Strollt, ez volt az egyetlen olyan párharc, ahol egy Mercedes Aston Martin előtt végzett, de ki tudja, hogy látva, ami történt tegnap előtt, ki tudja, hogy a Stroll 100%-os, meg mondjuk az autója is az, tehát, hogy nem száll bele Alonsoba a verseny első körében, ami szintén egy csodálatos mozzanat volt, akkor egyáltalán a Strollt megveri a Hamilton. Én ebben sem lennék biztos. Tehát ez nagyon-nagyon rosszul mutat. Akkor is, hogyha egyetlen nagy díjról van szó, és nyilván nem véletlen az, hogy már fölmerült egy nagy díj után a B-autó koncepciója. Hát ilyet sem nagyon hallottunk egy nagy csapattól, hogy az első nagy díj után arról beszélnek, hogy lehet, hogy ez dobni kéne.
Nekem az egész hétvége egyik legsokkolóbb meglepetése volt az a szintű lehangoltság, amit a Mercedesnél láttam, hallottam, tapasztaltam. Tehát ugye ők tavaly, amikor az a borzalmasan nehéz idény kezdetük volt, akkor is azért totálisan kilátástalannak tűnt a helyzetük, viszont az optimizmust ezt meg tudták tartani, tehát előre tekintettek, hogy jó, oké, akkor ez egy új koncepció, megpróbáljuk kisajtolni belőle, amit ki lehet, majd lesz valahogy. Tehát láttad az akaratot, meg láttad az optimizmust. Most viszont ugye az időmérő után a Wolfnak volt ez a nagy portkavaró kijelentése, azon a sajtó beszélgetése, hogy jó, hát akkor úgy tűnik, hogy ez ebből a koncepcióból nem lehet többet kihozni, tehát hogy érdemes elgondolkodni, meg nem is azt mondta, hogy elgondolkodni, hanem ő konkrétan arról beszélt, hogy döntöttek, és ezt a koncepciót dobják, és elkezdik kicsiszolni a B-autót. Hamiltonnak is volt egyfajta, hát egy morális hullámvasút, amit produkált csütörtökön, amikor a sajtóbeszélgetést tartották, akkor még abszolút optimista volt. Igen, kijelentette, látja azt, hogy jelentős a lemaradása a Mercedesnek, de hisz abban, hogy a hosszú szezon során azért közelebb lehet kerülni ahhoz, aki a tempót diktálja, ugye nyilvánvalóan a Red Bullra célzott, meg bizakodva tekintett a jövőben. Vagy jött a péntek, akkor utána már, hát a pénteki az egész egyszerűen én még ilyen lehangoltnak, meg kiábrándultnak, még soha életemben nem láttam Hamilton. Komolyan. Azt mondta, hogy ez kész, ennyi volt, vége, a hátrány sokkal nagyobb, mint amilyen egy éve korábban volt, ami szintén tetemesnek volt mondható. Nem is látja azt, hogy ebből a labirintusból hogy lehette kijutni, nem tudja, hogy mire lehet számítani ezután. Majd jött szombat, az időmérő, ami ugye, hát mindennek nevezhető, csak jónak nem, jött Wolfnak ez a kirohanása, hogy akkor ezt a koncepciót dobni kell, és neki kell állni, elkészíteni az újat. Ekkor még a Russell próbálta tartani a lelket a társaságban, majd vasárnap jött Russellnek ez a döbbenetes kijelentés, hogy azt mondta, hogy akkor oda lehet adni jó előre a világbajnoki titulust a Red Bullnak. Ez, hogy felmerült az, hogy akkor dobják a koncepciót, ezt még mindig azt mondják a ügyhöz közel álló források, hogy ezt azért érdemes óvatosan kezelni, hogy ez lehet, hogy csak egy kirohanás volt a Toto Wolff részéről, és ezt, akikkel nyilvánvalóan miután ez elhangzott, azért beszélgettünk más csapatfőnökökkel, hogy akkor mondjanak már valamit, hogy mennyire egyszerű. Ugye tavaly az Aston megcsinálta, meg tudta oldani ezt, hogy váltottak koncepciót menet közben, de hogy ez mennyire egyszerű, vagy mennyire kivitelezhető ennek a pénzügyi regulának, ami mostan ez a pénzügyi regula rendszernek az utolsó éve. Tehát, hogy most sokkal kevesebb, szignifikánsan kevesebb pénzzel lehet sáfárkodni, mint egy évvel korábban, hogy ebbe a budgetbe belefér-e az, hogy valaki menet közben koncepciót váltson, és elkezdjen új autót építeni. És az általam megkérdezett szakvezetőknek a jelentős része az szkeptikus volt ezzel kapcsolatban. Azt mondta, hogy ez egyáltalán egy hihetetlenül kockázatos vállalkozás az idei évben menet közben koncepciót váltani. Úgyhogy nincs könnyű helyzetben a Mercedes. Nem jó dolog most Toto Wolffnak lenni, és a pusmargások között még erre is ki fogunk térni.
Jó, azért azt is tegyük hozzá, hogy nagyon sok olyan év volt, amikor nem volt olyan rossz Toto Wolffnak lenni, de igen, ez valóban nem az a pillanat, amikor szívesen lennél a helyében. Az ember szívesebben lenne Mike Crack jelenleg, mint Toto Wolff, azt hiszem.
Pontosítanék, akkor úgy fogalmaznám, hogy most nagyon nem jó Toto Wolffnak lenni.
Hát igen. No, térjünk át a futamértékelő adásunk második állandó blokkjára, a hétvége díjazottjainak ismertetésére. Új hallgatóink majd most megismerkednek ezzel az állandó blokkal, melynek kezdetén átadjuk a Best Followers külön díjat, azaz a Formula Podcast Facebook csoport tagjai által megszavazott, a hétvége emberének megszavazott díjat, amelyet brutális fölénnyel, 80% fölötti szavazat arányjal Fernando Alonso kapott meg, és ahogy oly sokszor, mi sem tudunk vitatkozni kedves hallgatóinkkal, követőinkkel. Nálunk is Fernando Alonso a hétvége embere. Nyilván le nem becsülve azt a tényleg tökéletes produkciót, amit Max Verstappen bemutatott, de én azt gondolom, hogy egy ilyen hétvége után nem lehet nem Fernando Alonsót jelölni és méltatni, akivel kapcsolatban nagyon sok minden eszembe jutott, de mindenek előtt az, hogy lehet, hogy karrierje során először jól igazolt át Fernando Alonso, méghozzá pont pontosan annál, annak az átigazolásnak a kapcsán mondhatjuk majd el ezt, aminek a legkevesebb értelme látszott előzetesen. Mert azért tavaly, augusztus elején szerintem sokan vakartuk a fejünket, hogy miért hagyod ott, miért hagynád ott a fejlődőben, feltörekvőben lévő, egyértelműen a középmezőny élén járó Alpint, miért hagynád ott az Aston Martinért, amelyik hétvégéről hétvégére váltogatja, hogy hol szenved, hol meg nem. És lehet, hogy ez most kivételesen egy jó döntés volt.
Ember, hát gondolj bele, hogy 22 évvel és egy nappal a debütálása után a dobogón ott állni alhoz. Ez egész egyszerűen döbbenetes. Nem nagyon vannak szavak. Az, hogy vajon a rengeteg mellé nyúlás után most vajon jól döntött-e, én ezzel kapcsolatban is tényleg nem akarok se szkeptikus lenni, se vészmadár lenni, se semmi. Én rettenetesen örülnék neki, hogyha ez a teljesítmény ez állandósulna, sőt, annak még jobban örülnék, hogyha ez a teljesítmény javulna az Aston Martin oldalán, és tényleg egy hozzájárulnának ahhoz, hogy egy változatosabb küzdelem bonyolódjon az F1-ben. Ez szerintem a teljes Forma 1-nek ez az érdeke, hogy ez így legyen. De ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, hogy azért itt vannak speciális körülmények, és az igazság az, hogy ezt a helyszínen az újságíró kollégákkal azt a végkövetkeztetést vontuk le, az volt a verdikt, hogy a mézes hetek azok egyelőre jól alakulnak. Alonso és az Aston Martin mézes heteinek vagyunk a szemtanúi. Ugye ez minden egyes csapatváltásakor Alonsonak így zajlott. Volt, amikor jól indult a szezon a csapatváltás után, és akkor jöttek a hihetetlen nyilatkozatok, meg kommentek, hogy ilyen jók, meg sose voltunk, meg megváltjuk a világot, meg ez egy klasszikus dolog. Örvend annak, hogy egyelőre jól alakulnak a dolgok. A kérdés az, hogy meddig fognak jól alakulni a dolgok. Mi azt szeretnénk, hogyha ez tartósan így maradna, és felszállóákban maradnának, de egyrészt ugye utaltál már Lance Stroll szerepére, hogy ez az egész projekt, ez azért mégiscsak azért alakult, meg azért indult, mert az édesapja őt szeretné eljuttatni arra a szintre, hogy adott esetben futam győzelmekért esetleg világbajnoki címért harcolhasson, tehát az egésznek ez a mozgatórugója. Azt is tökéletesen jól tudjuk, hogy ezek az érdekek, ezek ütköznek Alonso személyes érdekeivel, meg ambícióival, és hogy ő képes azért hiperérzékenynek lenni a legapróbb dolgokra is, még akkor is, hogy ezen a hétvégén egyébként Alonso tényleg megérdemelne valami, nem is tudom, tehát valami márka nagykövet, vagy marketing, vagy PR igazgató, vagy valami ilyen szerepet is, egy státuszt az autó, a versenyzői státusz, amelyet az Aston Martinnál, mert olyan szinten udvarolt a csapatnak, meg olyan szinten udvarolt az erős embernek, amilyet én őszintén megmondom, én még nem láttam. Mindenki szereti méltatni a csapatát, meg a csapatvezetőjét, meg minden, de amilyen szinten keblére ölelte Lance Strollt is, az se volt egy mindennapi történet. Tehát azért szokta méltatni a csapattársait, de nem ilyen szinten. Tehát ugye volt az a nagy portkavaró megnyilatkozása neki a téli időszakban, hogy világbajnok alkat.
Az.
Lance Stroll. Tehát most, amit... Tehát tényleg egy ilyen helyzetben, amikor a csapattársad ilyen helyzetben van, mint amiben ez a szerencsétlen fiú volt, hogy a csuklóval gond van, a lábával gond van, tehát az szenvedett az a szerencsétlen ember, de borzalmasan. Tehát olyan fájdalmai voltak, hogy én nem is tudom, hogy álltam meg azt, hogy ne ordítson, én biztos, hogy én kikészültem volna. Tehát nem, hogy autóban nem lett volna kedvem ülni abban az állapotban, hanem a pedokba bemenni se nagyon lett volna. Ambícióm, ő pedig ennek ellenére tisztessége becsülettel, és jól végigcsinálta ezt a hétvégét. Tehát egy ilyen helyzetben nyilvánvalóan ez egy nagyon komoly gesztus, amikor a kétszeres világbajnok csapattársad így babusgat téged, meg bíztat téged, meg méltat téged, de ez is annak a jele, hogy egyelőre a mézes heteit éljük az Alonso Aston Martin házasságnak, azt pedig tudjuk nagyon jó, hogy az ilyen jellegű kapcsolatokat azt csak hosszabb távon lehet megítélni, hogy ebből mi fogja kiforogni, tehát az, hogy most ez így néz ki, ez még nem garancia arra, hogy így lesz, mert mindannyian szeretnénk, hogyha ez működne.
Persze, hogy nem, hát Én se ezt mondtam, hogy ez garancia erre, csak másfelől azt néz meg, hogy gyakorlatilag ezért az egy hét végéért már megérte neki átigazolni. 2014 óta. 2014 óta. Oké, közben két évet kihagyott. Egy dobogót szerzett. És nagyjából ez az egyetlen futam volt, hogy a 2021-es Katari nagydíj, ahol ő egyáltalán az élmezőnyben tudott birkózni.
Emlékszel arra a Katari nagydíjra?
Hogy nem emlékeznék?
Ki kell volt ő ott dobogón?
Hamilton és Verstappen.
Emlékszel rá, hogy mit kérdeztem az FIA sajtótájékoztatón tőle? Hogy más szemmel nézi-e őket. Tehát, hogy úgy nézi-e őket, mint potenciális későbbi olyan ellenfeleket, akik ellen világbajnoki harcot kell vívni. Akkor egy nagyon huncut mosolya nyugtázta ezt a dolgot, meg próbálta egy kicsit tuningolni az Alpint, hogy nagyon reméli, hogy a következő évi Alpin az olyan autó lesz, amivel adott esetben dobogókért, meg győzelmekért gyakrabban lehet harcolni. Hát, mint kiderült, nem lett az. Viszont az öreg elefánt nem felejt. Azért most ezen a hétvégén ez röviden, nagyon látosan szóba került, de most van az a helyzet, amikor arra, hogy ő ott mit von, milyen konzekvenciákat vont le az ellenfelek védekezési stílusából, támadási stílusából, vezetési stílusából, annak komoly jelentősége lehet. Mert most tényleg érdemi esélye van arra. Ő egyébként mindent megtett a hétvége felvezetése során, hogy a kedélyeket csillapítsa. Tehát inkább hűtötte a kedélyeket, hogy igen, van okunk az optimizmusra, de majd meglátjuk. Nem szabad előre inni a medve bőrére, mindent megteszünk, jó az autó, de majd hosszabb távon meglátjuk. Tehát ő próbálta így csitítani a kedélyeket. Aztán, ami meg történt, hát az még egyszerűen varázslatos volt. Tehát tényleg, ha valakit megérdemli a hétvége embere, nem véletlenül mondtuk azt, hogy a futam győztes az Max Verstappen volt, a hétvége nyertese viszont minden kétséget kizáróan Fernando Alonso.
És akkor következzék a hétvége meglepetése. Előre bocsát, hogy nyilván lehetne az Aston Martin, de ennek azért volt előzménye. Míg akiknek abszolút nem volt semmilyen előzménye a produkciójuknak, az a Williams istáló, akiket viszont... Ugye az Aston kapcsán azt mondtuk fél órával ezelőtt, hogy itt a teszt után nagyon bizonytalan volt gyakorlatilag az egész szakma, hogy hol is áll az Aston Martin az erős sorrendben. Na, ha egy dologban biztos volt a szakma, nem kettőben, hogy elől a Red Bull van, hátul a Williams. Ez nem volt kérdés, nem láttam olyan elemzést, aki ne azt mondta volna, hogy itt a Williams kérem szépen a leggyengébb. Ehhez képest mi történt? Alex Albon simán ment be a Q2-be. Logan Sargent, az újonc Logan Sargentot egy ezred választotta el attól, hogy bemenjen a Q2-be, majd Albon pontot szerzett, és Sargent is ugye 12. lett, abszolút megállta a helyét ott a középmezőny középső hátsó fertájában. Tehát a Williams itt minden volt, csak a leggyengébb csapat nem. Gyakorlatilag a formájuk, akár szombatot nézzük, akár vasárnap nézzük, a McLarennél mindenképp jobb volt, de én összességében azt gondolom, hogy az Alfa Taurinál is erősebb volt a Williams produkciója, és hát a versenynapon ugye a Haast is tükör simán verték meg, és én erre azt mondom, hogy ez a semmiből jött. Nem tudom, ezt honnan szedték elő. Amikor maga a csapat is, Alex Albon is mit mondott, még a hétvége kezdetén azt mondta, hogy utolsók leszünk, csak nem annyira leszakadva, mint eddig. Hát ő nézhetett a legnagyobbat ezután.
Igen, igen. Ugye beszéltünk is erről, amikor az autóbemutatókról beszélgettünk itt a Formula Podcast műsorában, hogy azért ott ritkán hall az ember, hogy valaki az autó bemutatón arról beszél, hogy ez a jármű, ez egy hajintófát nem ér, és biztos, hogy ugyanannyira le leszünk szakadva a többiektől, mint tavaly, vagy talán még jobban, abból ezt tette. De ugyanezt hallottad tőle itt a hétvége kezdetén is. Aztán ugye jött az időmérő, ahol azért tűrhető eredményt produkáltak, és ide egy kis szösszentet, hogyha megengedsz, abban a sorban, ahol én ültem a Media Centerben, amikor megérkezett a közleménye a Williamsnek, ez az ilyen napi összegző kommuniké, ott Dave Robsontól a csapat jármű teljesítményért felelős főmérnökétől, tehát a főmérnöktől az a gondolat volt kiemelve benne, hogy nem vagyunk elégedettek az eredményekkel. Volt olyan kolléga, aki a hasát fogta a röhögéstől, hogy, hogy hát mit beszél ez az ember zöldségeket, hát hogy nem elégedett egy ilyen ember, egy ilyen csapatnak a főmérnöke, hogy egy a mezőny messze leggyengébb autójával ilyen eredményeket produkáltak, hát hogy nem lehet ezzel elégedett. Úgy mi elgondolkodtunk rajta, hogy Dave Robson azért nem feltétlenül az a vakvilágba beszélő szürke eminenciás, ugye ő gyakran beszél a hétvégéken, ő szokta értékelni a Williams teljesítményét, annak ellenére, hogy nem egy állistás arc, még a csapatot nézve, a csapaton belül sem, de azért ő hülyeséget nem szokott beszélni, és ugye elkezdtünk gondolkodni, hogy mi szülte ezt a kommentárt. Aztán vasárnap megkaptuk rá a választ, szerintem az egész hétvége egyik legnagyobb, tényleg a hétvége meglepetés, a titulust az abszolút megérdemli a Williams. Kérdés az, hogy mi jön náluk ezután.
Hát hogy ne. Ez a bizonyos, amit itt már két csapat kapcsán is emlegettünk, ez a tény, hogy Bahrein speciális pálya az egy ilyen egyszeri felvillanássá teszi ezt azt, amit ők produkáltak, de én nem gondolnám. A hétvége csalódása, én azt gondolom, hogy ez se nagyon lehet kérdéses. A McLaren, én annyit írtam magamnak a jegyzeteimbe, hogy atya úristen. És nem hiszem, hogy ennél sokkal jobban lehetne összegezni. Ugye gyakorlatilag az egyetlen pozitívum az volt, hogy az időmérőn ugye Lando Norris majdnem bejutott a Q3-ba, Piastri, de ugye a Q1-ből úgy jutott tovább, hogy ezredre azonos időt autózott Logan Sargeanttal, csak előbb autózta meg, így ment tovább a Q1-ből. Oscar Piastri kizúgott a Q1-ben, aztán Piastri lett a szezon első kiesélője, mert megadta magát az autója. Lando Norris meg hányszor járt a boxban? Hányszor járt a boxban?
Na,
hát. Hat box kiállása volt. Hát, szóval az autó lassú, de legalább megbízhatatlan. Nagyjából így lehetne összegezni. A tavalyi, ugye többször emlegettük itt az elmúlt hetekben, a tavalyi szezonkezdése a McLarennek borzalmas volt. Na, sikerült alulmúlni. Ez a remek hírünk van. Norrisnak egyébként legalább a jó kedvét nem veszített el, annyit mondott, hogy egy pozitívum van a hétvégének, a box kiállásokat jól tudták gyakorolni. Hát igen, az sikerült.
Legalább a humorérzékét megtartotta. Én itt, ugye az már azért körvonalazódott a teszt alapján is, hogy azért óriási vérmes reményei nem lehettek a McLarennek. De ennél, amit láttunk, azért ennél jobbra számított szerintem mindenki. A közvélemény és a McLaren szurkolók is sokkal, még a legoptimistábbak, a legvérmesebb szurkolók is ennél azért jobb teljesítményben bizakodtak, hogy ennél azért ütősebb lesz a McLaren, mint amilyen. És itt nagyon sokat, ezt talán ennyi kulisszatitkot elárulhatunk, hogy itt azért elég sokat gyepáltuk egymást a szezon rajta előtt, hogy mi lehet az oka annak, hogy a McLarennél azért ez most már egy trend, hogy pocsék szezon kezdett, aztán utána alakul a púpos gyerek a prés alatt valamennyit a szezon során, hogy mi az oka annak, hogy nem képes egy ekkora szervezet, mint amilyen a McLaren, egy elfogadható színvonalon kezdeni az adott szezon. Én ezután próbáltam kutakodni, vagy érdeklődni, hogy valaki adjon már erre magyarázatot, hogy mi a fészkes fene miatt van az, hogy a McLaren nem képes a szezon kezdetre soha előállni egy jó autóval, és az a jó hírem van, hogy senki nem tudott rá épp kézláb választatni. Van, aki azt mondja, hogy az az infrastruktúra, ami van a McLarennél jelenleg, ugye azt tudjuk nagyon jó, hogy tuningolás alatt áll, fejleszgetni próbálják, de hogy az az infrastruktúra, az talán, amit jelenleg használnak, az nem éppen a legütősebb. Volt, aki arra adott választ, hogy lehet, hogy ez, hogy most ismét ilyen gyengén indult a szezon, ez lehet, hogy abba az irányba mutat, hogy lehet, hogy érdemes lenne egy kicsit a műszaki és technológiai részlegen valamiféle ráncfelvarást végrehajtani, de épp kézlám magyarázattal senki nem tud szolgálni. Se a McLaren kötelékén belül, se a konkurensek kötelékéből, se a szakmai közvéleményből senki nem tud érdemi választani arra, hogy mi az oka ennek a trendnek.
Nagyon érdekes egyébként, amit mondtál a szezon kezdetről, és utána is néztem, ugye 2014 dupla dobogóval kezdtek. Nyilván ebben volt Mázli is, de az megsüvegelendő. Azóta 15-ben nullázással kezdtek, 16-ban nullázással kezdtek, 17-ben nullázással kezdtek, a 18-as Correct Fault Alonso hozott egy 5. helyet, aztán 19-ben újabb nullázás, ott volt két relatíve normális, 20-21, tavaly nulla, idén nulla. Hogy azért egy ilyen szintű csapatnak, amely jellemzően a középmezőnynek az elülső fertájában tartózkodik, leszámítva egy-két borzalmas hondás évet, ez tényleg nagyon kevés. Ennyi nullázás a szezonkezdéseken. Nagyon-nagyon-nagyon kevés. Hát szomorú. Én ezzel tudnám ezt összegezni. A hétvége pillanata az viszont nem volt szomorú, említetted már. Fernando Alonso megelőzi Lewis Hamiltont ott, ahol nem lehet előzni, vagy hát legalábbis nagyon-nagyon ritkán produkálnak előzéseket ott, anélkül, hogy kontakt lenne a két autó között. Én egy régi klasszikust üvöltöttem a televíziónak, anya szülte kérdést tettem föl, és a választ azóta is keresem. Szenzációs volt, döbbenetes volt. Sainzzal szemben a csata, az is szép volt, de hát ez pont Lewis Hamilton ellen. Tehát egyszerűen tökéletes volt az egész. És ez a vastaps a médiacenterben az nagyon-nagyon kiáll.
Lélegzett visszafolytva figyelte mindenki, hogy ebből mi fog kisülni, és volt, tudod, mint a futballmeccseken. Azért szokott itt is lenni alkalomattán, amikor valami komoly esemény történik a pályát, az mindenféle hangok, majd utána, amikor, mert ugye az első próbálkozás nem sikerült. Hamilton visszafoglalta a pozícióját, nem adta olcsón az írháját. Majd utána, amikor...
Meg le is csúszott az Yves Alonso, tehát
igen, az igen. Is benne volt. Utána a második próbálkozásra megcsinálta, DRS nélkül, és hát az kiverte a biztosítékot mindenkinél. Nagyon-nagyon-nagyon régen hallottam ekkora ovációt egyébként.
Következzék futamértékelő adásaink sokak által legjobban várt mozzanata, a hétvége pusmorgása. Itt is azért, mivel látjuk az adatokban, hogy vannak új hallgatóink tavaly óta, itt is egy rövid magyarázatot tegyünk hozzá. Ugye ez az a rovat, ahol drága barátom és kollégám és harcostársam Mészáros Sanyi ismerteti, hogy melyek a legizgalmasabb pletykák, szóbeszédek, pusmorgások, amelyeket be tudod gyűjteni a pedokban. Hát nézzük, Sanyi, ugye itt a szezon első futamán azt gondolná az ember, hogy még nincsenek ilyen hírek, most minden tiszta, hát nem ez a helyzet.
Nagyon nem, bár a figyelem nyilvánvalóan azért arra irányult, hogy mi történik a pályán. Számomra az volt a legmegdöbbentőbb, meg a legérdekesebb, hogy tulajdonképpen a 2023-as szezon kezdetét, hivatalos kezdetét ünnepeltük. Valójában az F1-es közösség az már a jövő kezdetén munkálkodott, vagy mesterkedett. És ez több tekintetben is igaz. Például most először hallottam a formálódó 24-es naptárról. Tudod, ilyen kis csipetkéket, akikkel, promóterekkel találkoztam a helyszínen. Nagyon, nagyon aranyos új fickó szervezi például az azerbajdzsáni nagy díjat. Ugye ott volt egy váltás, aki eddig az egésznek a mozgató rugója volt. Ő leköszönt, egy másik tisztséget kapott, és egy új promóter vette kézbe az irányítást, és ez lesz az első olyan azerbajdzsáni nagy díj, amit ő szervez bele. Beszélgettem, találkoztam a mexikói nagy díj promóterével, például Rodrigo Sánchez-zel, meg úgy hallottam, ugye nem csak a promóterek érintettek a versenynaptár kialakításában, hanem mindenki. Aztán, hogyha a jó navigálsz, meg jól mozogsz az útvesztőben, akkor azért össze lehet szedni kis csipetkéket, és hát gőzerővel dolgoznak a 24-es versenynaptár kialakításán, és ez lesz az első olyan versenynaptár, ami úgy tűnik, hogy már tényleg a régiósítás jegyében fog bonyolódni. Tehát megteszik az első olyan lépéseket, amikor megpróbálnak területileg egy kalap alá vonni versenyeket. A részletek azok majd később jönnek, túlságosan korai erről beszélni, de a törekvések ebbe az irányba mutatnak.
Nem lesz aztán olyan, egy-két éve, hogy Bakuból repültünk Kanadába, vagy fordított irányba, de ami már tényleg egy
húzás. Vagy mint most Bakuból Miami-ba például idén.
Ja, tényleg, igen.
Most is lesz ilyen, igen, de ezeket próbálják összegerebézni, úgyhogy azért ez régiósítva legyen. Ez nyilvánvalóan egyes versenyek esetében jár majd dátumváltozással is. hallottunk dolgokat, de erről még túlságosan korai lenne beszélni. Viszont elkezdődött a jövő például. Emlékszel a Hornernek arra megnyilatkozására, amikor arról beszélt, hogy bár 2026-ig még több év van hátra, ugye az az új motorszabálynak az első éve, de hogy ez valójában Forma 1-es motorszállítói léptékkel nézve, ez holnap után van.
Ezért is kezdik el a közös munkát, vagy talán már el is kezdték a Forddal.
Igen. Azért én azt látom, ugye beszélgettünk itt a műsorban arról, hogy a McLaren nagyon közel áll ahhoz, hogy megállapodjon a Hondával. Azóta már hallottunk olyan pletykákat is, hogy a McLaren azért egyeztetéseket folytatott a Red Bull Powertrains-el is, ami ugye Zak Brown látogatást tett Milton Keynes-ben, ahol kedélyesen elbeszélgettek Christian Hornerrel, aki ezt el is ismerte egyébként ezen a hétvégén, hogy ez a látogatás ez tényleg megtörtént. De ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy az évnek abban az időszakában járunk, vagy abban az időszakban járunk, amikor motorszállítói fronton gyakorlatilag mindenki mindenkivel beszélget, meg mindenki mindenkivel tárgyal. Ennek láttam egy nagyon érdekes jelét, ez pedig egy Williams-es kontingens beszélgetett nagyon-nagyon mélyen Red Bull-os emberekkel elvonulva, a nyilvánosság elől, ennek ellenére láttuk, és aztán ahogy utána érdeklődtünk, hogy itt valójában itt most miről szólt a fáma, tehát hogy ez esetleg alból jövő éről beszélgettek, vagy hogy mi is itt tulajdonképpen a téma, nagyon hamar jött a válasz, hogy valójában egy ilyen informális beszélgetés zajlott arról, hogy milyen motorszállítói lehetőségek vannak 2026-ra. De...
Azért a Williams Ford az nem hangzik rosszul.
Williams Ford Red Bull Powertrains.
RBPTQ. Hát igen.
Williams FRBPT. Jézusom.
Nagyon jó hangzik. Pompán.
Nyilvánvalóan ez egyelőre egy ilyen puhatolózó, vagy mondom a lehetőségekkel kapcsolatos érdeklődő egyeztetés volt, de ez is azt mutatja, hogy pezseg az F1-ös színfalak mögött, és biztos, hogy nagyon-nagyon sok pletyka és pusborgás lesz még motorszállítói fronton 2023-ban. Még egy érdekesség, amit itt szeretnék egy kicsit megmasszírozni. Ugye a teszten láthattuk a Mercedes parancsnoki hídján Jérôme de Ambrosiót, a korábbi Form 1-es versenyzőt, aki a Formula E-ben szerzett csapatvezetői tapasztalatokat a Venturinál, ahol Susi Wolff kollégája volt, Toto Wolff felesége, és ő felbukkant a teszten a Mercedesnél, akkor, amikor érdeklődtünk, akkor azt a választ kaptuk a Mercedes sajtóosztályától, hogy ez valójában egy baráti látogatás volt, és semmi több. Aztán utána a nemzetközi sajtó masszírozta ezt a témát, és kiderült, hogy az sem elképzelhetetlen, hogy valamilyen hivatalos szerepkört kap Jérôme de Ambrosio a Mercedestől, és hát ezen a hétvégén ő ismét ott volt a helyszínen, Toto Wolff közvetlen környezetében járt, kelt, azért azt le tudod szűrni, amikor figyel. Nyilván nem kötik az orrodra, hogy ők most éppen mit csinálnak, de hogyha nem vagy egészen kutyaütő, akkor azt le tudod szűrni, hogy ott valójában milyen jellegű meetingek zajlanak, vagy milyen az, amikor egy csapatfőnök a közvetlen kollégáinak bemutat valakit. Tehát egyfajta ilyen, nevezzük úgy ismerkedési hétvége, vagy ismerkedési folyamatnak tűnt, amit láttunk, és a forrásaink jelentése szerint ez nagyon is helyes volt ez az észrevétel. Ha minden igaz, akkor Jérôme de Ambrosio záros határidőn belül csatlakozik majd a Mercedes Form 1-es istálójának a menedzsmentjéhez, ahol az pontosan milyen szerepkört fog kapni, erre még nem kaptunk konkrét választ. Egyesek szerint az sem elképzelhetetlen, hogy csapatfőnök helyettes lesz, mások sokkal inkább azt valószínűsítik, hogy valamiféle különleges főtanácsadói szerepet kap, de az szinte biztos, hogy valamilyen formában Toto Wolff egyik szánsegédje lesz Jérôme de Ambrosioból a Mercedesnél. Sokan föltették a kérdést, hogy de miért pont ő, meg mi az oka ennek. Erre én azt a választ kaptam a forrásaimtól, hogy a Venturinál folytatott csapatvezetői tevékenységét, ugye Susi Wolff közvetlen közelről figyelhette. Ott állítólag komoly dolgokat sikerült neki megoldania. Kezelt például egy komoly versenyzői rivalizálást, amire ugye akár a Mercedesnél is szükség lehet, akár a közeljövőben, hogyha mondjuk ez a bizonyos B autó úgy sül el, hogy az futamgyőzelemre alkalmas autóvá válik, akkor benne van a pakliban, hogy Hamilton és Russell között is kialakul egy rivalizálás, tehát nem árt, hogyha egy olyan ember szegődik ehhez a menedzsmenthez, akinek van ilyen jellegű tapasztalata, ott ő állítólag egy nagyon komoly rivalizálás nagyon jó kezelt, meg hogy a menedzsment skilljei azok tök jók neki, úgyhogy állítólag az ajánlólevél, amit a Venturinál produkált, és amit Suzy Wolff közvetlen környezetéből is jól láthatod, hogy milyen kvalitásai vannak Jerome D'Ambrosio-nak. Egyelőre civilben volt a helyszínen, de állítólag nincs már messze az az időszak, amikor beöltöztetik őt, és Mercedes AMG Petronas F1 uniformisban masírozik majd, mint Toto Wolff jobb keze. Érdemes hozzátenni, hogy ennek talán van egy pici olyan íze, hogy ugye azért lehangolt volt a Wolff ezen a hétvégén. Tehát, hogy lehet, hogy neki is jót tenne egy picit az, vagy revitalizálná őt az, hogyha valakivel megoszthatná a saját feladatait, és egy kicsit levegőhöz jutna, az lehet, hogy jótékony hatással lenne a teljes szervezetre. Hogyha van valaki, akire rá tudja bízni a feladatainak egy részét, amihez mondjuk nincs akkora affinitása, vagy nincs akkora kedve, ő pedig azokra a dolgokra tud fókuszálni, amire tényleg igazándiból fókuszálni kell, mert valljuk be őszintén, tehát ahogy indult a Mercedes számára ez a szezon, ha valamikor erre nagyon nagy szükség lenne, akkor az most van.
Ez pontosan így van. Köszönjük szépen ezeket az izgalmas kis csipetkéket, információkat a pedokból, és reméljük, hogy a következő versenyekről is hasonlóan gazdag kis kosárral érkezel meg, akár a valódi, akár a virtuális pedok tagjaként veszel majd részt ezeken a nagy díjakon, szerencsére ugye tervek szerint előbbire nagyon sok példa lesz az idén során, akár csak arra lesz nagyon sok példa, szám szerint 23, ha minden igaz, amikor felborzoljuk kedves hallgatóink idegeit azzal, hogy ismertetjük a pontszámainkat. Ugyebár ez az a rovat, amelyben közöljük azokat az 1 és 10 közötti pontokat, amelyeket kiosztottunk a mezőny tagjainak, egymástól függetlenül pontozunk, majd a kettőt átlagoljuk, és nyilván a pontozásnál nem csak a szigorúan vett versenyeredményt vesszük figyelembe, sokkal inkább mindenekelőtt azt, hogy a versenyző akár szombaton, akár vasárnap mit hozott ki a lehetőségeiből, a rendelkezésre álló technikából, a körülményekből, hogy teljesített csapattársaihoz képest, és nyilván ebben helyenként egyfajta szubjektív vonulat is helyet kaphat, semmiképp sem olyan szempontból, hogy kit szeretünk, meg kit nem, ugyanis mindenkit szeretünk, hanem egyszerűen milyen benyomást tett ránk az adott pilóta a hétvégén. Miután ennyit beszéltem róla, Sanyi, kérlek, kezd meg a Red Bull-lal a pontok ismertetését.
Úgy gondolom, hogy nem kell, hogy túlragozzuk őket. Beszéltünk róluk eleget, meg szerintem a pontszámok is egészen jól kifejezik azt, hogy mit gondolunk a nyitó hétvégén nyújtott teljesítményükről. Max Verstappen 10 pont, Checo Perez pedig 8,5 pont.
Következik a Ferrari, Charles Leclerc, amíg az autó hagyta, addig én azt gondolom, hogy a maximumot kihozta belőle, ez összességében egy 8-as, Carlos Sainz pedig szépen tette a dolgát, teljesen láthatatlanul és látványtalanul újabb táptalajt adva azoknak a teóriáknak, miszerint ő nem létezik. No, a viccet félretéve 7 pontot kapott tőlünk.
Binotto utolsó csókjával. Ugye itt nagyon komoly viták mentek arról, hogy akkor jó döntés volt-e az, hogy Fred Wassert hozzák a parancsnoki hídra, és belesztik Mattia Binottót. Nagyon érdekes volt az olasz sajtónak a reakciója, így az olasz kollégákkal, ahogy beszéltem, hogy ott is volt egyfajta hurrá optimizmus náluk, hogy na majd most ez lesz ez a szezon, amikor majd működik a történet. Aztán, hogy megtörtént a kiesés, úgy vasárnap este néhányukkal beszélgettem, és azt mondták, hogy hát ez tulajdonképpen ez az ékes példája annak, hogy miért nincs itt a Binotto. Tehát, hogy miért menesztették Mattia Binottót, és ezt az autó ugye ez az ő irányítása alatt készült. Tehát nyilván voltak olyan kritikus hangok, hogy már most elkezdték masszírozni Wassert, hogy ez mi ebben az ő felelőssége, de azért nekem az volt a benyomásom, hogy azért azt mindenki jól átlátta, hogy ennek a szerencsétlen embernek ez az első versenye, és ezt az autót még az előző irányítás alatt tervezték, meg alkották meg. Hát ez lett a vége. A Mercedes-en megyünk tovább, akik túlzás nélkül feledhető évadnyitón vannak túl. Russell kapott tőlünk 6 pontot, Lewis Hamilton pedig 7-et. Savanyú a muzsika, meg sovány a muzsika egyelőre náluk.
Hát bezzeg, savanyúnak savanyú, de semmiképp sem feledhető az, amit az Alpine színeiben Esteban Ocon produkált. Egy szép, tényleg szép időmérő után, hát szavak nincsenek erre az egészre, majd a külön díjaknál kitérünk rá. Kapott tőlünk 5 pontot, azt is a kvalifikációnak köszönheti. Pierre Gasly épp fordítva, borzalmas időmérő után egy szenzációs futam, ne feledjük, az utolsó rajthelyről hozta be 9-nek az Alpint. 7 pontot kapott tőlünk, azért nem többet, mert a szombat az attól még nagyon-nagyon-nagyon csúnya volt.
Ott már Safnauer azért odaszúrtám. Ott már Safnauer azért odaszúrtám az Alonso jelenségre. Ugye azt találta mondani az Alpine csapatvezetője, hogy azért azzal kapcsolatban vannak kétségei, hogy ebben a korban valaki tartósan tud-e top színvonalon teljesíteni a Formula 1-ben. Azért picit savanyú lenne a szőlő még mindig azután, ami tavaly történt itt a nagy átigazolási ügyekkel kapcsolatban. Nos, hát a pocsék, mert más szót én nem tudok használni a McLaren szezon kezdésére. A pocsék szezon kezdés után Norris 6,5 pontot kapott tőlünk, Oscar Piastri pedig 5-öt. Nagyon nehéz kenyér, amit kapott ez az ausztrál fiú itt a Form 1-es pályafutása erejére. Ennél biztosan sokkal-sokkal jobban reménykedett. Egy sztori ide belefér szerinted?
Hát biztos vagyok benne, és szerintem a hallgatók szerint is.
A menedzserével, Mark Webberrel kapcsolatban hallottunk tőle egy történetet, hogy amikor megérkezett Bahreinbe, ugye elment a akkreditációs központba, mindenki ott kapja meg a kártyáját, akár erre a hétvégére, akár egész évre szól. És a Webberi nyilvánvalóan éves kártya, egyrészt, mint volt Form 1-es versenyző, mint televíziós szakember, mind a Piastri menedzsere, tehát több szerepe is van neki, multifunkciós Webber. És hát valószínűleg egy olyan akkreditációs központi munkatárshoz került, aki hát nyilvánvalóan nem nagyon van képbe a Form 1-es dolgokkal kapcsolatban, nem találta meg a Webber kártyáját, miután leadta a visszaigazolást, hogy ő jogosult ennek a kártyának a felvételére. Leadta, odaadta a papírt, hogy tessék, itt van, nézze meg, hogy keresse meg a név alapján. Akkor sem találta meg, és állítólag a hölgyöt többen is álltak a sorban. A hölgy az fennhangon megkérdezte tőle, hogy elnézést, önnek korábban volt már bármilyen jellegű pedofilia? Webber fennhangon elkezdett röhögni. Aztán mondta, hogy jó, akkor valakit hívtak telefonon, és pillanatokon belül megkerült ez a bizonyos kártya. Ez egy nagyon mókás történet volt, úgyhogy a hétvége folyamán akármikor összefutottunk Mark Webberrel, mindig azt csináltuk, hogy megfogtuk a kártyáját, és megkérdeztük tőle, hogy ez az első, amit kaptál, volt már neked ilyenet korábban? Irgalmatlan.
Óriási. Következzék az Alfa Romeo. Valtteri Bottas. Szép, ismét egy nagyon szép évadnyitót produkált a tavalyi után, 8-asra értékeltük a produkcióját, Joe pedig ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta, korrekt teljesítmény nyújtott, nyilván az ő helyezése az kicsit csalóka, hiszen a leggyorsabb kör miatt őt kiintették, hát igen, végül is kihívták a boxba, 5 és felett kapott tőlünk, lesz ez még jobb is.
Csapatmunka volt a javából, mert azért, mert ugye nem volt bent a 10-ben, tehát ez szinte egyértelmű volt számukra, hogy ha meg is tudja futni a leggyorsabb kört, akkor nem lesz belőle pluszpont. Viszont ezt azért lépték meg, azért zavarták ki őt gyakorlatilag a leggyorsabb kört megfutni, mert abban a pillanatban úgy tűnt, hogy Pierre Gasly-é lesz a futam leggyorsabb köre. Ő viszont benne volt a 10-ben, tehát ez neki plusz 1 pontot eredményezett volna. Viszont mivel az Alfánál a közvetlen riválisok között is a legközvetlenebb riválisok közé sorolják az Alpint, ezért úgy döntöttek, hogy Ezért úgy döntöttek, hogy az lesz a legbölcsebb, hogyha ezt meglépik, és megfosztják az Alpint a plusz ponttól, hogyha sikerül. Ennek vetette alá magát Joe, és teljesítette a küldetést, úgyhogy tényleg korrekt hétvégén van túl. Aki esetleg lemaradta vele folytatott szezonkezdő beszélgetésünkről a Formula Podcastben, annak javasoljuk, hogy hallgassa vissza az előző adásainkat, ahol megtalálható magyar szinkronnal, illetőleg egy önálló adás, ahol az angol nyelvű beszélgetést lehet megfülelni.
Na, füleljük meg az Aston Martin pontszámait, Sanyi.
Hú, ember! Nagyon magas pontokat kaptak ezek a fiúk, teljesen megérdemeltően. Fernando Alonso 10 pont, Lance Stroll pedig 9,5 pont. Egyszerűen csak annyit lehet mondani, hogy teljesen megérdemeltem mind a kettő.
Én azt is elárulom azért, hogy az a fél pont az ott az első körös magánakción úszott el, és ennek kapcsán gondolkodtam el, hogy milyen, hogy mondjam, mennyire más történet lehetett volna ebből a hétvégéből, hogyha nincs az az isteni szerencséjük, mert egy ilyen ütközésből azért rendszerint egy törött első szárny és egy defektes hátsó gumi jön ki. És mi lenne itt a narratíva nagyon sokak részéről, hogy kár volt Stroll visszatérését erőltetni, Drugovicsnak kellett volna ott ülni, és ki tudja Alonso hanyadik lett volna, hogyha. De az égiek Strollal voltak, mindkét autó megúszta, és hát valóban ő volt itt az egyik legnagyobb király, nem csak a körülmények miatt, hanem egyébként is, de nyilván a körülmények miatt is.
Vajon ha az durvábban sül el, akkor már most véget értek volna a mézesetek? Mi lenne akkor? Milyen lenne akkor a csapaton belüli hangulat, hogyha mondjuk abból az tényleg súlyosabb, és Stroll felökleli Alonzót? Mi történt? Mi sült volna ki akkor abból ezen a vasárnap estén? Mindegy, nem tudtuk meg, hála az égnek, így legalább jó a hangulat náluk, megmaradt a lendület, amit remélhetőleg tovább is tudnak vinni, és további izgalmakkal, meg bravúros teljesítményekkel fogják színesíteni majd nekünk a 2023-as szezon futamait.
Hát ahol a lendület csak szombatig tartott, az a házistáló volt, ugye a visszatérő Hülkenberg egyből egy baromi jó időmérőt rakott össze, hiszen a Q3-ba vitte az autót, aztán ugye az autó meg is sérült, és elsüllyedt, mint a nyeletlen balta a
mezőnyben. Megkérdezte, azt mondta a szombat délután, hogy fiúk, Gellérfi fogja nézni az időmérőt, mondtuk neki, hogy jó, akkor taposom el.
Na most... Kevin Magnussennek semmiféle rajongója nem nézte az időmérőt, úgy tűnik.
Nem mondj ilyet. Hát mi az, hogy nem nézte? Ott a kislánya, te ember. Hát, ha még éltél cuki jelenséget. Azt hiszem Laura.
Kevin Magnussen?
Laurának hívják a kis picike hölgyeményt. Kis gyönyörűség, egy kis bűbáj. Tényleg, ha volt Fernando Alonso mellett nagy sztárja ennek a hétvégének, akkor az Laura Magnussen volt, aki beturnézte a pedokot, tud most már járni, most már ugye nagyobb bacska gyermek, feltűnt a garázsban is, ugye van ez a bubble, ahonnan nézni lehet az eseményeket azoknak a kiváltságosoknak, akik be tudnak menni a garázsba, de járt az autó környékén is, talán be is ült a kokpitbe, de imádta mindenki. Az ultimate cukiság volt ezen a hétvégén, Kevin Magnussen kislánya, tehát ha volt, bizony, hogy volt neki, még vezérszurkolója is volt ezen a hétvégén.
De sajnos nem sokat tudott segíteni rajta, hiszen Magnussen már szombaton sem, és vasárnap sem igazán tudott, hát a közelébe se kerülni annak, amit a tavalyi szezonnyitón produkált. Rövidre zárva Hülkenberg 6-os, Magnussen 5-ös, lesz ez még jobb is. Jöjjön az Alfa Tauri, reméljük, hogy ott is lesz még jobb.
Hát nagyon kellene nekik, hogy jobb legyen, mert bár ugye a verseny előtti napokban Franz Tost hivatalos közleményben cáfolta azokat a pletykákat, hogy az Alfa Tauri értékesítésre kerülne. Külön utalt Oliver Mintzlaffra, aki jelen pillanatban a Red Bullnak a sportszakmai tevékenységét, meg a sporttevékenységét az anyavállalaton belül felügyeli, meg kontrollálja. Ennek ellenére a pedokon belül, ennek a nyilatkozatnak az ellenére a pedokon belül az a vélemény, az az egyöntetű vélemény, hogy még egy olyan szezonnak nem szabad beleférnie, mint amilyen a tavalyi volt, de sajnos jelen pillanatban az évadnyitó alapján azt nem lehet kijelenteni, hogy olyan túlságosan sok minden változott volna az Alfa Taurinál, pedig nagyon rájuk fért volna. Tsuki Unodának, azaz Yuki Tsunodának 6,5 pontot adtunk, Nyck de Vriesnek pedig 5-öt, és hát azt gondolom, hogy nem csak nekünk vegyesek az érzelmeink, azt gondoltuk, hogy ez fordítva fog működni ez a történet, és de Vries rögtön az elejétől bucira fogja verni Yuki Tsunodát, hát ez nem így történt, Tsunoda egyelőre jól állta a sarat a házon belüli csatában, amit tudott, azt kihozta ebből a pakból, dicsőségesnek, meg nagyon jónak, ezt nem lehet mondani, de Vries viszont szenvedett, mégpedig nem is kicsit. Tehát egyelőre nem találta meg az összhangot ezzel az autóval, nem tartja reménytelennek a helyzetet, de ennél azért lényegesen jobb Form 1-es bemutatkozásra számított, aki a holland, aki ugye tavaly emlékezetes teljesítmény nyújtott Monzában, amikor beugróként debütálhatott a Williams-el.
Én azért annak a híve vagyok, hogy adjunk még neki időt, nyilván egy újoncnak időt kell adni, ezt elsősorban azoknak mondom, volt itt néhány nagyon csalódott komment az ő teljesítményével kapcsolatban a Formula Podcast Facebook csoportban, újonc a fiú, pár versenyt kapjon, mielőtt pálcát törnénk.
Dehogy törünk pálcát felette.
Nem is neked mondom én. Viszont volt itt egy másik újonc, aki az újoncok közül, hát nem vártuk volna, hogy ő lesz itt a legnagyobb király a három újonc közül, de ő volt. Logan Sargent, az ő pontszámát az utolsó utáni pillanatban még egy kicsit feljebb toltam a magam részéről, kapott egy 8-ast, Alex Albon pedig egy 9-est. Miért adtuk itt a Williams-t? Tényleg a legszebb és legkellemesebb meglepetése volt a szezonnyitónak, és Logan Sargent külön, mert ő aztán állta a sarat. Nem jött össze a pont, és nem jött össze a Q2, de egyiktől sem állt messze, és ezzel az autóval egy teljesen újonc srácztól ez a maximum, amit elvárhatunk le a kalappal. Folytassuk akkor. Következik utolsó állandó rovatunk a külön díjakkal, és én itt mindenek előtt Esteban Okont szeretném fölterjeszteni a Pastor Maldonado külön díjra. Azt is megindoklom, hogy miért Maldonadóról van ez a külön díj elnevezve, hiszen Maldonado volt eddig az egyetlen az F1 modernkori történetében, aki három különböző büntetést tudott begyűjteni egy nagy díjon, hát ezt reprodukálta Esteban Okon. Ugye kapott 5 másodpercet azért, mert rosszul állt be a rajt helyére, 10 másodpercet azért, amiről nem tehetett, ellentétben a másik kettővel, hogy a szerelők az 5 másodperc letelte előtt hozzányúltak az autójához, majd amikor visszatért a 10-es letölteni, akkor gyorshajtott a boxban, kapott egy újabb 5-öst. Igazából nekem, amellett, hogy ez már parádés volt, tehát ez nagyon komikus volt, meg nyilván teljesen tönkrevágta a versenyét, nekem az nem tetszett, de nagyon nem tetszett, hogy ő teljesen megpróbálta kimosni magát az egészből, hogy ő itt aztán teljesen ártatlan, ő mindent úgy csinál, hát ahogy eddig, itt az a kérdés merül föl, hogy akkor eddig is rosszul állt be a rajtkockába, és eddig is száguldozott a boxban. Nyilván ő nem így fogalmazta meg, de szóval én szeretem azt, amikor valaki el tudja ismerni a hibáját, és itt ezt én nem nagyon éreztem rajta.
Hajjaj, nehéz erre bármit mondani, mert egyetértek azzal, amit mondasz.
Akkor itt hadd osszak ki egy másik külön díjat, a Terminátor külön díj, élő szövet a fémvázon, Lance Strollt illeti, mert emeljük ki még egyszer, tehát ennyi fémet raktak be az előző héten a testében, és utána ezt produkálta, az gyönyörű volt. Nagyon volt egy ilyen pillanatkép, valaki beposztolta a Facebook csoportunkba, amikor szegény gyerek egy pillanatra csípőre tette a kezét meggondolatlanul, és látszotta, hogy az arca eltorzul a fájdalomtól. Ilyen állap, meg úgy kellett kiszedni az FP2 után, azt nem tudom, láttad-e nyilván.
Hogyne, hát akkor ugye fölmerültek olyan pletykák, hogy esetleg nem engedik, hogy folytassa a hétvégét amiatt, mert hogy nem tud megfelelni ennek a, ugye van egy időlimitje annak, hogy mennyi idő alatt kell önerőből kiszállnod az autóból, és hogy emiatt ezen átment egyébként csütörtökön, ezen a egyrészt az FIA egészségügyi vizsgálatán is átment, másrészt ezen az időre teljesített kiszállási próbán is átment. És azok után, ami történt az FP2-n, ott azért felmerültek olyan kétségek, hogy adott esetben ezt felülbírálják, és nem engedik elrajtolni, de ilyen nem történt. Mehetett tovább. Minden esetre brutális volt azt látni, szerencsétlen ember, ugye nem csak a csuklója sérült, hanem ha minden igaz, akkor egy vagy két lábúja is törött, vagy legalábbis roncsolódott, vagy sérült. Ezért egész hétvégén...
Mekkorát perecelhetett, hallod?
Képzeld el, hogy a hétvége folyamán nem egyetlen, csak akkor láttál rajta cipőt, amikor autóba ült, egyébként zokniban és strandpapucsban járt-kelt, ami egyébként nem akkora óriási meglepetés, mert hihetetlen forróság volt a helyszínen napközben, tehát szerintem voltak ott nagyon sokan, akik ha megtehették volna, akkor nagyon szívesen strandpapucsoztak volna a pedokban.
Bár, ha olyan meleg van, az a zokni sem kell, de valószínűleg oka volt, hogy viselte. Bezett. Nekem lenne még egy külön díja, ez pedig a Jean Alesi külön díj, a szezon legpehesebb. Nem, kérlek szépen, a mezőny legpehesebb versenyzőjének, mert azt hiszem Alesi volt az egyik olyan pilóta, egyik olyan óriás, akinek a bal szerencse végig kísérte karrierjét, Charles Leclerc. Tehát, hogy megint ne soroljuk el, mi történt fel az elmúlt években, és így kezdeni a szezont, hogy van olyan erőforrás eleme, ahol már kihasználta a maximumot, ugye leesik egy darab az autódról, kiesel, szörnyű, ilyen pekhet.
Valaki a Formula Podcast Facebook csoportban vont egy párhuzamot, és az tényleg fején találta a szöget, hogy Charles Leclerc a jelenkor Nigel Mansell-e. Gyakorlatilag. Ez is egy találó hasonlat, hogy van alatta jónak tűnő autó, de valami olyan bagatell dolog mindig történik vele, ami oda vezet, hogy gyakorlatilag a sikerek, vagy legalábbis az igazi világra szóló sikerek, azok elkerülik, holott arra lenne predesztinálva, hogy világbajnoki címeket nyerjen. Egyébként Alesit említetted, ugye az nem titok, akik régóta velünk vannak, azok tudják, hogy ez nekünk bensőséges kapcsolatunk van a Formula Podcast-ek és Jean Alesinek. Ez a drága jó embert a téli időszakban kinevezték a Paul Ricard pálya elnökének. Ő az elnöke jelenleg a Circuit Paul Ricardnak. Ugye ők jelen pillanatban Forma 1 nélkül vannak, mert hogy az idei versenynaptárban nem tudott már helyet találni magának a Paul Ricard. És egy picit úgy beszélgettünk arról, hogy mi a terv, vagy hogy mi a cél elnökként, mi lehet. Azt mondja, hogy nagyon-nagyon jó kihasználással működik, valami 280-290 napjuk van, amikor totálisan fúra van, bukolva a pálya, tehát nagy kihasználtsággal működik. Ez köszönhető nyilvánvalóan a jó időnek, ugye Dél-Franciaországnak az a olyan része van Dél-Franciaországban, ahol mindig az évnek minden szakában nagyon kellemes időjárás van. Tehát nyilvánvalóan ugye a legfontosabb cél az a Forma 1-nek a visszaszerzése lenne. Ez is a cél, ezért vállalta ezt az elnöki pozíciót. Ugye ő nagyon jó helyzetben van, mert minden irányban nagyon jók a kapcsolatai. Nagyon jó a kapcsolata a Formula One menedzsmenttel, mivel hogy F1-es nagykövet is Jean Alesi, tehát közvetlen baráti körébe tartozik Stefano Domenicali-nak, vagy a közvetlen környezetébe. Nagyon jó a kapcsolata a Nemzetközi Automobil Szövetséggel is. Csak hát ugye hát azt mondja, hogy azért nem ártana egy kicsit komolyabb szerepvállalás helyből, minden irányból egy kicsit jobban kéne akarni a Form 1-et ahhoz, hogy ez a projekt ez sikeresebben menjen. Úgyhogy ez egy küldetés neki, hogy megpróbálja visszaszerezni, meg megpróbálja, ameddig így van, ameddig ez az állapot fennáll, akkor Form 1 nélkül is magas színvonalon üzemeltetni a Paul Ricardot, legalább a Paul Ricard pályát így legalább nem unatkozik. A versenyekre természetesen jön, nem mindre, de ahová csak teheti, ott lesz, és üdvözletét küldi a Formula Podcast hallgatóinak.
Na de, Sanyi, nehogy már úgy legyen, hogy csak én osztogatom itt a díjakat, kérlek, te is vedd elő, amit a batyudban hoztál, vagy puttonyodban hoztál.
Jézusom, nincs olyanom. Az jól is nézzék ki puttonyal a hátamon. Na, az én kettő külön díjat szeretnék adni. Az egyiket, mivel az elmúlt években azért én gyakran és sokszor talán az egészségesnél harsányabban is kritizáltam Lawrence Strollt, én azt gondolom, hogy most itt az ideje annak, hogy megemeljem a te kalapodat előtte, a teljesítmény előtt, úgyhogy én a büszke hadvezér külön díjat adományoznám neki, ugye ő, amikor a legrosszabbul mentek a dolgok a csapattal, akkor is kimasírozott, a rajtrásra, és megállt az autója mellett, amikor tényleg borzalmas dolgok történtek ott, most pedig egy igazi büszke és kemény hadvezért láthattunk, aki hát azért az kár lenne titkolni, hogy azért látszott az arcán, meg a megnyilvánulásain az elégedettség, meg fogalmazzuk így, hogy a felszabadultság, hogy az sugallta, hogy ez tényleg egy olyan szezon lehet, amikor jó dolgok történnek a csapata házatáján. Úgyhogy a büszke hadvezér külön díjat adnám neki, egy másik külön díjam pedig ezt a nevet, elnevezést adtam neki, hogy ezt így kell csinálni, külön díj. Ez pedig Sheikh Salman bin Isa al-Khalifának adományozom, akit már a tavalyi Bahreini nagy díj után is méltattam a Formula Podcastben és az Autosport és Formula magazin hasábjain is. Sheikh Salman bin Isa al-Khalifa a Bahreini versenypálya vezérigazgatója, aki korábban autóversenyzőként is szerzett tapasztalatokat. Ő 2010 óta irányítja ezt a komplexumot, gyakorlatilag ő a szellemi atya mindannak, ami ott zajlik motorsport frontján, és ez túlzás nélkül lehet kijelenteni, hogy a Bahreini nagy díj az él és virágzik. Most már évek óta azt lehet mondani. A kezdeti években, hogyha felidézed, az tényleg egy nagy sivatagot láttál benne egy versenypályával, ahol délután mentek az autók, aztán a végén adtak pontokat, átvették a díjat, és semmi extra nem volt annyira lelke ennek a versenynek. Most már van. Van igazi közönség, igazi lelkes közönség. Akárkivel beszéltem, mindenki azt hangsúlyozta ki, hogy mennyire látványos volt az, hogy a Közel-Keleten is virágzik a Forma 1, és özönlöttek a rajongók. Ugye nagyon sokan úgy utaztunk, hogy volt, aki Dubajon keresztül, volt, aki Abu Dhabin keresztül, mások Kuwaiton keresztül, volt, aki Jordánián keresztül. Tehát ott mindenütt vegyültünk gyakorlatilag azokkal, akik odafelé igyekeztek. És ez döbbenetes volt látni. Az én gépem csütörtökön hajnali 2-kor landolt Bahreinben, gyakorlatilag fullon volt Közel-Keleti Forma 1 rajongókkal. És ez annak, tehát Bahrein volt az első, akik a Közel-Keleten nagy díjat rendeztek, köszönhetően egy érdekes dolognak, amit ezen a hétvégén derítettünk fel, hogy Jackie Stewartnak volt egy régi ismeretsége az uralkodóval, aztán egyszer elkezdtek beszélgetni arról, hogy itt Forma 1-es nagy díjat is lehetne csinálni, aminek az lett a vége, hogy Stewart a tettek mezejére lépett, összekötötte az uralkodót Bernie Ecclestonnal, aztán megkaptuk szépen a Bahreini nagy díjat, ami, ahogy mondtam, a kezdeti időszakban vegetált, de amikor 2010-ben Sheikh Salman a kezébe vette az irányítást, motorsportot jól ismerő emberként azért lelket hozott ebbe a történetbe. Komoly rajongótábor van, most már minden évben fiesta jellege van ennek az eseménynek is, meg hihetetlenül nagy gondot fordítanak az odalátogató emberekre. Tehát tényleg az első pillanattól kezdve, hogy megérkezel a repülőtéren, fogadnak, átvisznek a vízum ellenőrzésen, gondoskodnak arról, hogy te biztonságban és gond nélkül eljussál shuttle járattal a hoteledbe, a helyszínen, amit el tudsz képzelni, mindent megtesznek azért, mint Mexikóban például, hogy az országnak a kultúráját is megmutassák egy kicsit. Tájjellegű süteményeket kínálnak egész nap, tájjellegű italokat, ételeket, fagylaltot, amit el tudsz képzelni, mindent. Gondoskodnak arról, hogy te ott jól érezd magad, és azt kell, hogy mondjam, hogy ennek azért van látszatja most már. Az emberek szeretnek Bahreinbe járni, nagyon sok európai rajongóval is találkoztunk, minden országból, britek, hollandok, franciák, olaszok, nagyon-nagyon komoly kis nemzetközi mix verbúválódott össze ezen a Közel-Keleti évnyitón, úgyhogy ezt így kell csinálni. Köszönjük Sheikh Salman bin Isa al-Khalifának, bocsánat, hogy gyakorlom a nevét.
És akkor végül következzék az adás elején beharangozott házunk tája rovat, és akkor itt még egy külön díj a hétvége innovációja Mészáros Sándor videós bejelentkezéseit illeti. Szerintem tegyük kicsit kontextusba, Sanyi, arra kérnélek ezeket a szösszeneteket, melyeket a formula.hu YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán láthattak, és láttak nagyon-nagyon sokan. Mekkora dolog ez, én tudom a választ, azért kérdezlek, hogy te videózhatsz a pedokban, és milyen lehetőségeid vannak, mert gondolom itt egy órás nagy, hogy mondjam, egész estés sókat nem produkálhatsz.
Videó, Igen, nagy grandiózus videó etüdöket nem lehet csinálni. Ilyen lehetőséget azok kaphatnak, most itt vonatkoztassunk el a televízió, az egy teljesen másik tészta. Ugye itt most az írott sajtóról beszélünk, mi az írott sajtó kontingenshez tartozunk, akik a Nemzetközi Automobil Szövetségen keresztül akkreditálnak a Forma 1-es világbajnokságra. Ezen belül is vannak az állandó akkreditáltak és a versenyről versenyre akkreditáltak. Ilyen videós bejelentkezési lehetőséget, tehát videó készítési lehetőséget az állandó akkreditáltak kaphatnak. Nem garantált az, hogyha te permanens akkreditált vagy, és megpályázod ezt a lehetőséget, hogy meg is kapod, erre semmiféle garancia nincs. Ez egy külön procedúra, ahol elbírálják, meg jóváhagyják. Ezt a tavalyi év során döntöttünk itt a mi kis csapatunkban úgy, hogy ezt a lehetőséget, ezt megpróbáljuk kihasználni. A gondolatot, meg az ötletet azt tettek, követték, és most jutottunk el odáig, egészen pontosan a bahreini nagydíj csütörtöki napján kaptuk meg az értesítést arról, hogy ez a dolog ez másnaptól működhet, és megkapjuk a lehetőséget arra, hogy videós bejelentkezéseket tegyünk közé a pedagógba. Korlátozások nyilvánvalóan vannak, ugye nem lehet végeláthatatlanul hosszú videót csinálni, ezekben a videókban nem lehet interjút készíteni, ezekben a videókban nem látszódhat a pálya, nem látszódhat az, hogy milyen tevékenység zajlik a pályán, meg vannak egyéb kötöttségek is, amivel nem untatnám a tisztelt hallgatóságot. Minden esetre nagyon komoly presztízs értéke van annak, hogy ezt a lehetőséget megkaptuk. Próbálunk élni ezzel. Nyilvánvalóan olyan orbitálisan látványos dolgokat nem kell várni, tehát nem fog Lewis Hamilton megszólalni ezekben az interjúkban. Viszont pár...
Mert ha megszólalna, akkor több ilyen videó nem lenne.
Nagyon nagy a valószínűsége, igen, hogy több ilyen videó nem lenne. Egyébként több szöri nekifutásra kellett fölvenni a vasárnapi anyagot, mert aki éppen arra járt, és meglátta, hogy mit csinálok, ugye szokatlan jelenség, hogy álltam egy telefonnal rögzített a kolléga, mert ez is meg van határozva, hogy mivel lehet rögzíteni, tehát nem vihetünk be nagy kamerát, meg ilyesmit, tehát azzal kell sáfárkodni, ami van. És többen is a ismerősök közül, akik meglátták, hogy éppen mi zajlik, ugye ez egy szokatlan jelenség, mert én eddig ilyet nem csináltam. És ez ott pont ott az Aston Alfa környékén, és a nagy trollkodó különdi várományosa, Andreas Seidl, aki megtrollkodta a zsús interjúkat is, ő most ezt az interjút is megtrollkodta, úgyhogy azt a részt azt újra kellett venni, mert egyszer csak odajött, és nem csinált semmit, csak megállt mellettem. De neki, most ez így nem mehet, nem baj, az, hogy én jó vagyok itt. Aranyos volt nagyon, úgyhogy újra kellett venni azt a részt. Tehát ezek arra jók, hogy próbáljunk egy kis hangulatot hozni nektek a helyszínre. Biztosan lesz olyan, amikor breaking információval is tudunk szolgálni. Ez egy új lehetőség, keressük azt a koncepciót, hogy tudnánk ezzel a létező legjobban sáfárkodni, és hogy tudnánk ezzel a létező legjobban élni úgy, hogy az számotokra szórakoztató, emészhető, fogyasztható és élvezetes legyen. Az, hogy ez ilyen volt, amilyen, ez annak köszönhető, hogy ugye nagyon későn kaptuk meg az értesítést arról, hogy ez a dolog tud működni, tehát igazándiból ad hoc jelleggel kellett, hogy éljünk a dologgal, de majd csiszolódik, ez meg alakul, reméljük, hogy szeretni fogjátok ezt a formátumot. Van egy másik formátum is, amivel fogunk jelentkezni a 2023-as futamokon. Azt nem mondjuk, hogy minden nap, de amikor csak lehet, meg amikor belefér, meg van rá kapacitásunk, akkor a már most bemutatott audiogram elnevezésű anyagainkkal is fogtok találkozni, ami gyakorlatilag egy állókép, amit szöveges kommentár kísér, és itt is nyilvánvalóan helyszíni kis csipetkéket fogunk szolgáltatni, hangulatjelentéseket, adott esetben breaking newsokat, vagy ha esetleg úgy alakul, akkor talán még pusmorgást is. Ezek nyilvánvalóan, hát nevezzük mini podcastnek, hogyha egy személyes mini podcast, talán így lehet a legjobban sommázni az audiogramot, fogtok látni, hallani ilyeneket is tőlünk a 2023-as szezonban.
És ugye az említett videókat, hogyha valaki nem látta, akkor hogy mégiscsak lássa, hogy miről is beszéltünk itt az elmúlt percekben, megtaláljátok különböző felületeinken, valamint egy részletet megtaláltok Pitfall című műsorunkban is, amely ugye nemrég indult útjára, most vettük föl tegnap, illetve vettük föl és publikáltuk tegnap a harmadik epizódot, ez a formula.hu videós hírműsora, hírháttér műsora, amelyben az elmúlt hét különböző híreit ismertetjük és kommentáljuk. Ebben a műsorban nyilván jóval kevesebbet beszéltünk a nagydíjról, hiszen a nagydíjaknak az értékelése az a Formula Podcast vonatkozó adásainak a feladata, igyekeztünk sok érdekességet összeszedni, és ugye ezt a műsort szintén a YouTube csatornánkon találjátok meg, valamint a megújult formula.hu-n, akik látogatják a formula.hu-t, azok láthatták, hogy az elmúlt hetekben jó néhány jelentős változás történt az oldalon. Többek között a főoldal kinézete átalakult, mi abban bízunk, hogy fogyaszthatóbb lett, és nem utolsó sorban emeljük, hogy a podcast legfrissebb adásai már közvetlenül a főoldalról, tehát egyetlen kattintással elérhetőek. Emellett új rovat is létrejött, nem is egyrészt az egyelőre még nevét kereső, jelenleg vélemény rovatra hallgató rovat, ami nem biztos, hogy ez lesz a végleges elnevezése. Ezt is megtaláljátok a főoldalon. Itt kaptak helyet a szubjektívebb tartalmaink, valamint van egy napi hír összefoglalónk, minden este megjelenik, amely természetesen nem csak a weboldalon, hanem a Facebookon is megtalálható 8-9 óra körül minden este, ahogy mondtam, amelyben az adott nap összes hírét, információját egyetlen cikkbe összegyűjtjük, úgyhogy ha valaki napközben nem tud az F1-es és egyéb autósportos hírekről tájékozódni, akkor este irány a formula.hu, és ezt ott megteheti, valamint tippjátékunkat is szeretnénk figyelmetekbe ajánlani. Ez is egy vadonatúj fejlesztés, ahol gyakorlatilag a sportfogadásokhoz hasonló rendszerben szorzókkal ellátott tippeket adhatunk le, csak éppen itt nem holmi pénzért, hanem sokkal fontosabb dologért, a dicsőségért küzdünk. Itt is várunk titeket szeretettel, és várunk titeket szeretettel a Formula Podcast Facebook csoportban is, valamint Sanyi, hol várjuk még szeretettel a hallgatóinkat? A következő adásban mindenképp.
Pillanat, Gergő, mindjárt tárcsázom főszerkesztőnket, Gobodics Tamást, és megkérdezem tőle, hogy ennyi minden után, ami az ő főszerkesztői regnálása óta, ugye ezek a változások, ezek akkor indultak el, meg annak a terméke, hogy éppen milyen új platformon fogunk támadni, hát ha tud mondani valami újdonságot, ami éppen még nem hangzott el. De egyébként ezeket a platformokon keressetek bennünket, de megtalálhattok bennünket egyébként a közösségi médiában is. Gellérfi Gergőt a Facebookon, Gellérfi Gergő F1 account alatt, engem pedig Instán, Twitteren és Facebookon a jól ismert Mesandor azonosító alatt tudtok fülön csípni.
Azt hiszem, hogy ez volt már a végszónk. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Azt is megköszönjük, hogyha az említett felületek egyikén vagy másikán, vagy akár mindegyikén követtek minket, velünk tartotok következő adásunkig is. Minden egyes barátunknak és ismerősünknek nagyon köszönjük, aki hozzájárult a mai adás létrejöttéhez. Találkozunk legközelebb, addig is minden jót nektek. Sziasztok!
Sziasztok!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.